csak egy kis környezetváltozásra. Tudja, milyenek a nők, Lady Frances? Elég komor hely az ifjú hölgynek. Moira néha úgy érzi, szüksége van egy kis elevenségre, és olyankor fogja magát és elmegy. Nem tudja, hová ment? Kérdezte Frankie. Gondolom Londonba vásárolni, színházba, tudja, ilyen helyekre. Frankie úgy találta, az orvos mosolyánál ellenszenvesebbet még az életben nem látott. Ma fölmegyek Londonba, vetette oda könnyedén. Megadná a címét? Rendszerint a Savoyban száll meg, mondta Nicholson doktor. Egyébként is valószínűleg hírt ad magáról egy-két napon belül. Sajnos nem valami jó levélíró. És én különben is azt vallom, a férj és a feleség is tökéletesen szabad ember. Minden esetre azt hiszem, a Savoyban valószínűleg megtalálja. Állt a nyitott ajtóban, s mire Frankie észbe kapott, már kezet fogott Nicholsonnal, és hagyta, hogy az orvos kikísérje. Távozóban Frankie még hallotta Nicholson doktor nyájas hangját, amelyben némi irónia bujkált. Igazán nagyon kedves öntől, hogy vendégül akarta látni a feleségemet, Lady Frances. 24. fejezet. Kémenék nyomában. Bobinak fölöttébb nehezére esett, hogy megőrizze egykedvű sofőr modorát, amikor Frankie egyedül jött ki a házból. Vissza Staverleybe, Hawkins, mondta Frankie a halban álló ápolónő miatt. Az autó végig suhant a kocsi feljárón, ki a kapun. Amikor egy üres útszakaszhoz értek, Bobby leállította a kocsit. Mi van? Nézett útitársára kérdőn. Bobby, nem tetszik ez nekem, válaszolta Frankie sápadtan. Moira állítólag elment. Elment? Ma reggel? Vagy tegnap este? És nekünk egy szót sem szólt. Bobby, én ebből egy szót sem hiszek el. Az az ember hazudott. Biztos vagyok benne. Bobby falfehér lett. Elkéstünk, micsoda hülyék voltunk. Nem lett volna szabad visszaengednünk ide tegnap. Csak nem gondolod, hogy meghalt? Suttogta Frankie reszkető hangon. Nem, tiltakozott Bobby hevesen, mintha magát akarná megnyugtatni. Pár percig hallgattak mindketten. Életben kell még lennie, kezdte aztán Bobby nyugodtabb hangon. Mert a dolgot meg kell szervezni, meg ilyenek. A halálának természetesnek és véletlenszerűnek kell látszani. Nem, vagy akarata ellenére elrejtették valahol, vagy én nem hiszem, én nem tudom. Az udvarházban? Az udvarházban. Hát akkor, kérdezte Frankie, most mit évők legyünk? Bobby egy pillanatig gondolkodott. Azt hiszem, te nem tehetsz semmit, jobb, ha visszamész Londonba. Azt mondtad, megpróbálsz nyomára akadni Kémenéknek. Próbáld meg. Jaj, Bobby. Nézd, kedvesem, itt lent nincs mit tenned. Nagyon jól ismernek már. Bejelentetted, hogy elmész. Mi más tehetnél? Merrowayben nem maradhatsz tovább. Nem szállhatsz meg, a horgásztanyán sem. Az egész környék rólad fecseg. Menned kell. Nicholson talán gyanakszik, de nem lehet biztos benne, hogy tudsz valamit. Te visszamész a városba, én pedig itt maradok. A horgásztanyán? Nem, azt hiszem, a sofőröd most eltűnik. Ambledeverben ütöm fel a főhadiszállásomat. Az 10 mérföldnyire van innen. S ha Moira még mindig ebben a rondaházban van, hát megtalálom. Frankie tétovázott. Bobby, ugye óvatos leszel? Ravasz leszek, mint egy kígyó. Frankie nehéz szívvel engedett. Semmi kétség, amit Bobby mond, észszerűen hangzik. Ő maga itt már semmit sem használhat. Bobby felvitte a városba, és Frankie, amikor kinyitotta a Brook Street-i ház ajtaját, s belépett, hirtelen nagyon elhagyatottnak érezte magát. De nem volt az a fajta, aki sokáig tétlenkedik. Aznap délután 3 órakor egy mértéktartó eleganciával öltözött, szemüveges fiatal nő tartott, a Szent Leonhard Garden felé szigorú arccal, kezében egy kötek prospektussal és röpirattal. Mit agadás, a Paddingtoni Szent Leonhard Gardens komor épület együttes volt. Legtöbb háza kíséros katag állapotban. A környék kétségtelenül jobb napokat is látott, de nagyon régen. Frankie végigment az utcán, nézte a számokat. Egyszerre bosszús grimasszal megtorpant. A 17-es szám előtt tábla hirdette, hogy a ház eladó, vagy bútorozatlanul kiadó. Frankie haladéktalanul levette a szemüveget, meg a komoly ábrázatot. A jelek szerint itt hiába kopogtatna a szavazatgyűjtő. Több ingatlan ügynökség neve szerepelt a táblán. Frankie kettőt fölírt, és miután kialakította a haditervet, munkához látott. Az első ügynökség Gordon és Porter volt, a Prate Street-en. Jó napot! Nyitott be hozzájuk Frankie. Meg tudnának nekem adni egy bizonyos Mr. Cayman nevű embernek a címét? Nem sokkal ezelőtt még a St. Leonard Gardens 17 szám alatt lakott. Csak ugyan, mondta a fiatalember, akihez Frankie a szavait intézte. De csak rövid ideig, ha nem tévedek. Az a helyzet, hogy mi a tulajdonost képviseljük, kérem. Mr. Cayman csak negyedéves időtartamra bérelte ki az ingatlant azzal, hogy bármelyik pillanatban elfoglalhatja szolgálati helyét. Azt hiszem, ez már közben meg is történt. Tehát ön nem tudja a címét? Sajnos nem. Velünk rendezte az ügyet, ez minden. De valamilyen címet nyilván megadott, amikor beköltözött a házba. Egy szállodát azt hiszem a Paddington pályaudvar melletti szálloda volt, ha jól emlékszem. Vállalt valaki kezességet érte? Érdeklődött Frankie. A negyedévi bért előre kifizette, és előlegettet le a villany és gáz számla fedezésére. Értem, bólintott Frankie csüggetten. Látta, a fiatalember kisé furcsán néz rá. Az ingatlan ügynökök értenek az ügyfél társadalmi rangjának megítéléséhez. Az alkalmazott szemmel láthatólag különösen találta, hogy Frankie érdeklődik Caymanék iránt. Komoly összeggel tartozik nekem, hazudta Frankie. A fiatalember arca azonnal megdöbbent kifejezést öltött. A bajba került szépség iránti mélységes együttérzéssel nézte végig a levéldossziékat, és minden tőle telhetőt elkövetett, de Mr. Cayman jelenlegi vagy korábbi tartózkodási helyének nyoma sem volt sehol. Frankie köszönetet mondott és távozott. Taxival ment a másik ingatlan ügynökségre. Nem vesztegette azzal az időt, hogy az egészet még egyszer végigjátsza. A házat az előző ügynökség adta ki Caymannek. Ezeknek csak itt az a fontos, hogy a tulajdonos képviseletében megint kiadják. Frankie megtekintési engedélyt kért. Amikor látta az alkalmazott elképedését, ezúttal azt mondta, olcsó ingatlant keres, amelyben leánymenhelyet alakíthat ki. A csodálkozás eltűnt a tisztviselő arcáról, és Frankie a St. Leonard's Gardens 17-es számú ház, valamint két további ingatlan kulcsaival távozott, bár azokat a házakat nem állt a szándékában megtekinteni. És megtekintési engedélyt kapott egy negyedikre is. Még szerencse, gondolta Frankie, hogy az alkalmazott nem akarta elkísérni. Persze lehet, hogy ez csak bútorozott ingatlanoknál szükséges. Amint kinyitotta a 17-es számú ház ajtaját és benyitott, Frankie órát megcsapta a lezárt házak áporodott szaga. Gusztustalan egy ház volt, a tapéta silánya festék felhólyagzott és piszkos. Frankie módszeresen átkutatta az épületet a padlásszobától az alaksorig. Távozáskor nem takarítottak ki. Spárgavégek, régi újságok, szögek meg szerszámok hevertek itt-ott. De Frankie semmiféle személyes tárgyat nem talált, még egy eltépet levél darabkáját sem. Csak egy valamit vett észre, aminek talán hasznát lehet venni. Az ablak melletti ülésen nyitott vasúti menetrend hevert. Semmi sem utalt arra, hogy bármi jelentősége lett volna a helységneveknek, amelyiknél nyitva volt. De azért Frankie belemásolta őket a noteszébe, kárpótlásul, ha már nem talált semmi olyat, amire számított. Caymanék hollétére vonatkozóan sehol semmi nyom nem volt. Persze ez várható volt, vigasztalta magát. A Mr. és Miss Cayman hadilábon áll a törvénnyel, gondolta rá. Biztosak lehettek benne, hogy úgy kell cselekedniük, hogy ne lehessen a nyomukra akadni, vagyis mindenféle bizonyítékot el kell tüntetni. Frankie azért nagyon csalódottan adta vissza az ingatlan ügynökségen a kulcsokat, azt hazudta, hogy néhány napon belül jelentkezik. Csüggetten ment a park felé, és azon töprengett, most aztán mihez kezdjen. A hiába való töprengésnek váratlan és kiadós zápor vetett véget. Taxi nem volt a láthatáron, és Frankie, hogy megmentse egyik kedvenc kalapját, lerohant a közeli föld alatti állomásra. A Piccadilly Circusig váltott jegyet, s vett néhány napilapot az újságosnál. Amikor beült, ebben az órában szinte üres föld alattiba, mindenáron szabadulni akart a dühítő problémától, hát kinyitotta az újságját, és igyekezett a tartalmára figyelni. Ötletszerűen kiragadott részleteket olvasott el itt-ott. Közúti balesetek. Egy iskolás lány titokzatos eltűnése. Lady Peterhampton fogadást adott a Kellridge-ben. Sir John Milkington gyógyulófélben van vitorlázó balesete után. Jagtja az Astradora azelőtt, az elhunyt milliómos. Mr. John szévés birtokában volt. Lehetséges, hogy üldözi a bal szerencse? Tervezője tragikus módon hunyt el. Mr. Savage öngyilkos lett. Sir John Milkington pedig csak egy csoda folytán maradt életben. Frankie ölébe ejtette az újságot, és homlokát ráncolva töprengett. Eddig kétszer hallotta Mr. John Savage nevét. Egyszer Sylvia Basington French említette, amikor Ellen Carstairsről beszélt, egyszer pedig Bobby, amikor beszámolt Miss Rivingtonnal folytatott beszélgetéséről. Ellen Carstairs John Savage barátja volt. Miss Rivingtonnak az volt a benyomása, Carstairs angliai tartózkodása valamilyen módon kapcsolatban van Savage halálával. Savage? Hogy is volt? Azért követett el öngyilkosságot, mert azt hitte, hogy rákja van. Tegyük fel. Szóval tegyük fel, hogy Ellen Carstairs nem találta kielégítőnek a magyarázatot a barátja haláláról. Tegyük fel, azért jött át, hogy utána nézzen a dolognak. Tegyük föl, hogy itt, a Savage halálával kapcsolatos körülményekben kell keresni a drámának az első felvonását, annak a drámának, melyben ők Bobbyval játszanak. Hát ez lehetséges, gondolta Frankie, bizony minden lehetséges. Milyen elgondolkozott. Azon töprengett, miképp lehetne utána menni ennek az új részletnek. Fogalma sem volt, kik lehettek June Savage barátai, vagy kik azok, akik közel álltak hozzá. Aztán eszébe jutott valami hirtelen, a végrendelet. Ha volt valami gyanús a halál körülményeiben, talán ki lehetne indulni a végrendeletből. Frankie tudta, hogy valahol Londonban van egy hely, ahová az ember elmehet, és egy shilling lefizetése ellenében elolvashatja a végrendeleteket. Csak arra nem emlékezett, hogy hol van ez a hely. A föld alatti beérkezett az állomásra, s Frankie látta, hogy a British Múzeumnál járnak. Két megállóval túlment az Oxford Circuson, ahová át akart szállni. Fölugrott és kiszállt. Amint fölért az utcára, eszébe jutott valami. 5 perc múlva már ott volt a Spredge Jenkinson és Spredge urak ügyvédirodájában. Hódolat teljesen fogadták, és azonnal bevezették Mr. Spredge az idősebb cégtárs szentélyébe. Mr. Spredge rendkívül szívélyesen üdvözölte. Bársonyosan zengő, behízágő hangja volt, amelyet gazdag kliensei fölötté megnyugtatónak találtak, amikor azt várták, hogy kihúzza őket a bajból. Az a hír járta, senki sincs Londonban, aki több szégyenletes titkot tud az arisztokrata családokról, mint Mr. Spredge. Igen nagy örömömre szolgál, hogy fölkeresett Lady Frances, mondta Mr. Spredge. Foglaljon helyet. Eléggé kényelmesnek találja azt a széket. Pompás, pompás. Gyönyörű időnk van, nem de? Mártonnapi nyár. És hogy van Lord Washington? Remélem a legjobb egészségnek örvend. Majd levette orráról a cvikkert, és átlényegült jogi kérdésekben minden tudó tanácsadóvá. Nos, Lady Frances kérdezte, minek köszönhetem a szerencsét, hogy sivár irodámban üdvözölhetem ma délután? Zsarolás? Kérdezte felvont szemöldökkel. Kompromittáló levelek? Kapcsolat netán valami nem kívánatos fiatalemberrel? Beperelte a szabója? Ám a felvont szemöldök igen tapintatosan tette föl ezeket a kérdéseket, olyan emberhez méltóan, aki Mr. Spredge gazdag tapasztalataival és busás jövedelmével rendelkezik. Egy végrendeletet szeretnék látni, mondta Frankie. És nem tudom, hogy hová menjek, hogyan fogjak hozzá. De van egy hely, ahol az ember egy shillingért megnézheti, igaz? A Somerset House, mondta Mr. Spredge. De kinek a végrendeletéről van szó? Azt hiszem, mindent el tudok mondani önnek, amit tudni kíván a végrendeletekről a kegyet családjában. Azzal dicsekedhetem, hogy már hosszú évek óta cégemnek van része a megtiszteltetésben, hogy elkészítse őket. Ez nem családi végrendelet, mondta Frankie. Nem, kérdezte Mr. Spredge. Olyan már-már hipnotikus erővel tudta rávenni ügyfeleit a bizalmas közlésekre, hogy Frankie is kibőgte, holott eredetileg nem akarta megmondani. Mr. Savage. John Savage végrendeltét szeretném látni. Csak ugyan. Mr. Scratch hangja őszinte csodálkozásról árulkodott. Ez aztán nagyon különös. Mondhatnám, fölöttébb különös. Olyan furcsán csengett a hangja, hogy Frankie meglepetten nézett rá. Az igazat megvalva, mondta Mr. Spredge. Az igazat megvalva nem tudom, mit évő legyek. Volna szíves elárulni, Lady Frances. Miért akarja látni azt a végrendeletet? Nem, mondta Frankie vontatottan. Azt sajnos nem mondhatom meg. Az volt a benyomása, Mr. Spredge valamilyen okból egyáltalán nem úgy viselkedik, ahogy szokott. Nem az a jó indulatú, mindentudó férfi, mintha valami nagyon nyugtalanítaná. Azt hiszem, mondta Mr. Spredge, figyelmeztetnem kell. Figyelmeztetnie? Kérdezte Frankie. Igen. A jelek nagyon-nagyon-nagyon homályosak, de valaki szemmel láthatólag készül valamire. A világért sem szeretném, ha bármiféle kétes ügybe keveredne. Ha csak erről lenne szó, mondhatta volna neki Frankie, ő már úgyis nyakig benne van egy olyan ügyben, amely ellen az ügyvédnek súlyos kifogásai lennének. De beérte azzal, hogy kérdően nézett rá. Fölöttébb különös véletlenről van szó, folytatta Mr. Spredge. Valamire nyilvánvalóan készülnek, de nem áll módonban elmondani, hogy mi az. Frankie változatlanul kérdően nézett rá. Éppen most jutott a tudomásomra, folytatta Mr. Spredge, és elvörösödött felháborodásában. Valaki Mr. Spredge-nek adta ki magát, a nevemben lépett föl. Nos, ehhez mit szól, Lady Frances? Egy fejvesztett pillanatig Frankie meg sem bírt szólalni. 25. fejezet. Mr. Spredge beszél. Hogyan jött rá? Nyögte ki végül. Bár egyáltalán nem ezt akarta mondani. A következő pillanatban már legszívesebben leharapta volna a nyelvét, ezért az ostobaságért, de a szavak elhangzottak, és Mr. Spredge nem lett volna ügyvéd, ha nem veszi észre, hogy beismerést tartalmaznak. Tehát kegyet tudomással bír előre az ügyről, Lady Frances. Igen, vallotta be Frankie. Szünetet tartott, mély lélegzetet vett, és azt mondta. Tulajdonképpen... Az én ötletem volt az egész, Mr. Spredge. Csodálkozom, mondta Mr. Spredge. Hangjában ellentétes érzelmek csaptak össze. A felháborodott jogász viaskodott a család atyai modorú ügyvédjével. Hogyan történt a dolog? Kérdezte. Csak tréfa volt, felelte Frankie elhaló hangon. Mi csak el akartuk szórakoztatni. Csak szórakozni akartunk. És kinek jutott eszébe? Érdeklődött Mr. Spredge. Hogy az én személyemben lépjen föl. Frankie ránézett, már újra működött az agya, és gyors elhatározásra jutott. A fiatal grófnő a szó közepén elagadt. Nem mondhatok nevet, ez nem volna tisztességes. De tudta, nyert ügye van. Ezt az arcátlanságot Mr. Spredge egy lelkész fiának alig ha bocsátotta volna meg. Ám egy grófi csemete pimaszságával az arisztokrácia iránti elfogultságában sokkal elnézőbb volt. Elnye, önök modern fiatalok, emelte fel rosszalvan a mutató ujját. Micsoda bajba keverhetik magukat. Nem is hinné Lady Frances, milyen súlyos jogi következményeket vonhat maga után egy pillanatnyi ötlet, egy látszólag ártalmatlan tréfa. Merő játékosságból adódik, de a következményeit néha nagyon nehéz perenkívüli egyességgel elintézni. Maga igazán csodálatos ember, Mr. Spredge, lelkesedett Frankie. Komolyan mondom, ezer ember közt nincs egy, aki így fogadta volna. Annyira szégyellem magam. Ugyanúgy a Lady Frances, mondta Mr. Spredge atyaian. Jaj, dehogy nem, nyilván attól a Rivingtonéktől tudta pontosan. Mit mondott? Azt hiszem, itt a levele, alig fél órával ezelőtt bontottam fel. Frankie érte nyúlt. Mr. Spredge pedig úgy adta át, mintha azt mondaná, tessék, hát nézze meg a saját szemével, hogy hová vezetett az ostobaságuk. Kedves Mr. Spredge, írta Miss Rivington, nagy butaság tőlem, de csak most jutott eszembe valami, aminek talán hasznát vehette volna aznap, amikor felkeresett. Ellen Carstairs említést tett róla, hogy egy Chipping Somerton nevű helyre készül. Fogalmam sincs, tud-e valamit kezdeni ezzel az információval. Annyira érdekesnek találtam, amit a Maltravers ügyről mondott. Üdvözlettel, Edith Rivington. Belátja, ugye, hogy az ügynek komoly következményei lehettek volna, mondta Mr. Spratch. Komolyan, de komolyságán enyhített a jó indulat. Feltételeztem, hogy igen, hogy valami gyanús vállalkozás előkészületeiről van szó. Hogy a Maltravers ügyel kapcsolatban van egy ügyfelem, Mr. Carters. Ellen Carter az ügyfele volt? Vágott közbe Frankie izgatottan. Igen, akkor keresett meg, amikor legutóbb Angliában járt, egy hónappal ezelőtt. Ismeri Miss Carstairs-t, Lady Frances? Azt hiszem, joggal mondhatom, hogy igen, jelentette ki Frankie. Nagyon rokonszenves úriember, mondta Mr. Spratch. Mintha... Szóval a tágas térségek szabad levegőjét hozta volna magával az irodámba. Mr. Savage végrendeletéről akar beszélni önnel, ugye? Kérdezte Frankie. Aha, mondta Mr. Spratch, szóval kegyet ajánlotta neki, hogy forduljon hozzám. Nem jutott eszembe, ki volt az. Sajnálom, hogy nem tehettem többet az ügyben. Pontosan milyen lépéseket ajánlott neki? Érdeklődött Frankie. Vagy köti az ügyvédi titoktartás? Ebben az esetben nem, mosolygott Mr. Spratch. Az volt a véleményem, hogy semmit sem tehetünk, legalábbis, amennyiben Mr. Savage rokonainak nem áll szándékában igen sok pénzt költeni az ügyre. Márpedig úgy vélem, hogy erre nem hajlandók, mi több, nem is áll módjukban. Sohasem ajánlom a pereskedést, csak ha komoly esély van arra, hogy megnyerjük. A jog, Lady Frances, kiszámíthatatlan dolog. Olyan fordulatai és kanyarulatai vannak, amelyekre a járatlan kívülálló nem is gondol. Az én jelszavam mindig a peren kívüli egyesség volt. Az egész ügy nagyon furcsa, mondta Frankie elgondolkozva. Kicsit úgy érezte magát, mintha mezitláb járna a rajzszögekkel teleszórt padlón. Akármelyik pillanatban beleléphet valamelyikbe, és akkor vége a játéknak. Az ilyen eset nem olyan ritka, mint gondolná, állapította meg Mr. Spratch. Az öngyilkosság? Érdeklődött Frankie. Nem, én az illetéktelen befolyásolásra gondoltam. Mr. Savage józan üzletember volt, azaz asszony, láthatólag mégis az ujja köré csavarta. Semmi kétség, nagyon értette a dolgát. Nem mondaná el az egészet elejétől végéig? Kérdezte Frankie merészen. Mr. Carstairs olyan, szóval olyan indulatos volt, hogy nem sikerült igazán világos áttekintést nyernem az ügyről. Nagyon egyszerű, mondta Mr. Spratch. Összefoglalhatom a tényeket. Bárkinek rendelkezésére állnak, tehát semmi akadálya, hogy elmondjam őket. Akkor mondjon el mindent, kérte Frankie. Mr. Savage az Egyesült Államokból jött haza tavaly novemberben. Mint kegyed is tudja, dús gazdag ember volt, és nem voltak közeli rokonai. A hajó úton megismerkedett egy hölgyel, bizonyos Miss Templetonnal. Miss Templetonról nem sokat tudunk, csak annyit, hogy rendkívül előnyös külsejű hölgy. És van egy előzékeny, háttérbe húzódó férje. Kémenék, gondolta Frankie. Veszélyesek ezek a hosszú hajóutak, csóválta a fejét Mr. Spratch mosolyogva. Mr. Savage nyilvánvalóan rendkívüli módon vonzódott a hölgyhöz. Elfogadta a meghívását, hogy legyen a vendége Chipping Somertoni házában. Hogy milyen gyakran járt ott, nem tudtam kideríteni, de semmi kétség, egyre sűrűbben. Hála Miss Templeton befolyásának. Aztán bekövetkezett a tragédia. Mr. Savage már egy ideje nyugtalan volt az egészségi állapota miatt, és attól tartott, hogy betegségtől szenved, és rák? Kérdezte Frankie. Igen. Az igazat megvalva rák. Szinte megszállottja lett ennek a kérdésnek. Abban az időben Templetonék vendége volt. Rábeszélték, hogy utazzon fel Londonba, és keressen fel egy szakorvost. Úgy is tett. Na már most, Lady Frances, ezen a ponton nem látom világosan a valós helyzetet. Az a specialista, igen nagy tekintélyű férfiú, s hosszú évek óta a legkiválóbb orvosok közé tartozik a maga területén. A halott szemén megesküdött, hogy Mr. Savage-nek nem volt rákja, és hogy ő ezt meg is mondta neki. De Mr. Savage-et annyira hatalmába kerítette a meggyőződése, hogy nem vette tudomásul az igazságot. Hiába mondták neki. Csak hogy minden ítélettől mentesen, Lady Frances az orvostudomány ismeretében azt hiszem, a dolgok nem egészen így történnek. Ugyanis, ha Mr. Savage-nél mutatkozó tünetek fejtörést okoztak az orvosnak, talán komoran beszélt, jelentőségteljes arcot vágott, mindenféle költséges kezelést emlegetett, és bár a rákot illetően megnyugtatta a betegét, azt a benyomást keltette benne, hogy valami nagyon súlyos baja van. Mr. Savage, aki hallott róla, hogy az orvosok rendszerint nem közlik a betegekkel, ha ebben a betegségben szenved, mindezt a maga módján értelmezte. Az orvos megnyugtató szavai nem felelnek meg az igazságnak, ő valójában igen-igen beteg, és abban a betegségben szenved, amire ő gyanakodott. Akárhogy is, Mr. Savage a végsőkig kétségbe esetten tért vissza a Chipping Somertonba. Úgy vélte, gyötrelmes és hosszú haldoklás vár rá. Tudomásom szerint néhány rokon a rákban halt meg, és elhatározta, nem teszi ki magát olyan szenvedéseknek, amilyennek az ő esetükben szemtanúja volt. Ügyvédet hivatott, egy igen jó nevű cég köztiszteletben álló tagját, aki ott helyben elkészítette a végrendeletet, amelyet aztán Mr. Savage aláírt és letétbe helyezett az ügyvédnél. Majd pedig még aznap este megmérgezte magát nagy mennyiségű klóradehiddel, és búcsúlevélben közölte, inkább a könnyű és fájdalommentes halált választja a hosszú és gyötrelmes haldoklás helyett. Végrendeletében Mr. Savage 700 ezer fontot hagyott. Miss Templetonra illetékmentesen, vagyon a többi részét pedig egy jótékonysági szervezetnek ajánlotta fel. Mr. Spratch hátradőlt a karosszékben, és nagyon élvezte a dolgot. Az esküdtszék a szokásos jóindulatú ítéletet hozta. Beszámíthatatlan állapotban elkövetett öngyilkosság. Mégsem hiszem, hogy ebből kiindulva azzal érvelhetnénk, a végrendelet készítésekor is beszámíthatatlan állapotban volt. Kétlem, hogy bármelyik esküdtszék így fogná fel. A végrendelet olyan ügyvéd jelenlétében készült, akinek a véleménye szerint az elhunyt minden kétséget kizáróan épelméjű volt, és ura szellemi képességeinek. Azt sem hiszem, hogy be tudnánk bizonyítani az illetékeseknek a befolyásolást. Mr. Savage nem legközelebbi családját tagadta ki az örökségből. Nincs más rokona, csak néhány távoli unokatestvér, akiket ritkán látott, azt hiszem, Ausztráliában élnek. Mr. Spratch szünetet tartott. Mr. Carstairs a leghatározottabban állította, hogy ez a végrendelet egyáltalán nem val Mr. Savage-re, aki sose kedvelte a szervezet jótékonykodást, és mindig azt vallotta, a vagyonnak a családban kell maradnia. Mr. Carstairs azonban nem tudta állításait okmányokkal bizonyítani, és arra is felhívta a figyelmét, előfordul, hogy valakinek megváltozik a véleménye. Ha egy ilyesfajta végrendeletet megtámadunk, nem csak Miss Templetonnal kell megküzdenünk, hanem a jótékony célú szervezetekkel is. Továbbá a végrendeletet a bíróság elfogadta, az örökösödési eljárást pedig elindította. Akkor senki sem emelt szót, kérdezte Frankie. Mint mondottam, Mr. Savage rokonai külföldön élnek, és olyan keveset tudtak az ügyről. Csak Miss Carstairs figyelmét keltette fel a dolog, amikor visszaérkezett utazásáról Afrika belsejéből, értesült az eljárás részleteiről, és ide utazott, hogy utána nézzen, lehet-e tenni valamit az ügyben. Kénytelen voltam közölni vele véleményem szerint semmit. A törvény mindig annak kedvez, aki birtokon belül van. Márpedig Miss Templeton volt birtokon belül, azon kívül el is hagyta az országot, úgy tudom, Dél-Franciaországban telepedett le. Nem volt hajlandó tárgyalásokba bocsátkozni az ügyről. Azt javasoltam, kérjünk szakértői véleményt, de Miss Carstairs úgy határozott, nincs rá szükség, és elfogadta az álláspontomat, hogy nincs mit tenni. És ha még annak idején lett volna valami lehetőség, bár az én véleményem szerint ez igen kétséges, már akkor is elkéstünk volna vele.